2020 végére elkészült a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki hivatalának több ütemben kivitelezett átfogó korszerűsítése, amit a járvány miatt igazán most vehettek birtokba. 3 év alatt kívül belül mondhatni tetőtől talpig megszépült az 1889-ben átadott műemléképület. A beruházás 300 millió forintos állami támogatással és jelentős önerő kiegészítéssel összesen mintegy 550 millió forintból valósulhatott meg. A kivitelezés során a hivatalt hozzáigazították a 21. századi igényekhez, miközben visszaállították az eredeti struktúrát és megőrizték a történelmi értékeket. Új funkciót is kapott egy szoba, imatermet alakítottak ki az épületben. Mostanra az utolsó simításokat is elvégezték, minden a helyére került, a püspöki hivatalban tartott hivatalos bejáráson készült olajon a riportja.
3 év munkája után elkészült a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki hivatalának felújítása, teljes, átfogó korszerűsítése. A debreceni épület kívülbelül megújult, Fekete Károly püspök először az épület történetét, múltját elevenítette fel.
A ház 1888-89-ben épült Fischer Károly építész tervei alapján, aki a régi konzisztoriális ház helyére tervezte meg ezt az új épületet. Ugye a líciumfa ágai belógtak az egyik parókiális épületbe, és az egyházkerület épülete volt mellette a régi rajzokon, ez jól látható. Az tönkrement, és akkor így jött ez a gondolat. És azóta voltak kisebb felújítások, főként a háború után, illetve a 1990-es években, és két funkciója volt a háznak eredetileg is, a püspök lakhelye, illetve az egyházkerületi püspöki hivatal működési színhelye. A rendszerváltás után úgy megnőttek a püspöki hivatali feladatok, hogy muszáj volt a hivatalokat elhelyezni. A Fűvészkert utcai épület az egyik hivatali részleg, amelyikben a szakszolgálatok működnek, építési iroda, műemléki iroda, gazdasági hivatal, a tanügyi hivatal is ott működött korábban, most nevelőszülői hálózat, egy csomó minden kerületi feladatnak ad otthont az a épület, de a püspök hivatala az itt működik, és kiderült, hogy ez a 19. századi polgári ízlést követő épület, ez a családi életre nem igazán alkalmas, úgyhogy már egy bő 10 éve nem itt lakik a püspök, én sem, és a megnövekedett hivatali feladatok miatt be kellett vonni olyan tereket a működésbe, amelyek korábban a püspök családi életét szolgálta, ami azt is jelentette, hogy időközben az épületnek az architektúrája megbomlott, és mi most arra igyekeztünk, hogy az eredeti terveket megvizsgálva, belső alakítással visszanyerje azt az eredeti állapotot, ami korábban az elképzelések szerint működött.
Bár a koronavírus járvány miatt az ünnepélyes átadás egyelőre elmaradt, a sajtó bejáráson a püspök beszámolt arról, milyen munkálatokat végeztek el az elmúlt években, hogy a forma és a funkció újra összhangba kerüljön.
Összköltség 550 millió forint. Egyharmad részben önerőből, kétharmad részben a kormány támogatásával valósult meg a teljes külső-belső felújítás, ami nem csak ezt a emlékkertre néző épületrészt jelenti, hanem tulajdonképpen ez egy elalakú épület, a Esperesi Hivatal és a Nagy Templom imaterme is itt van mögöttünk, ez ugye egy egység. 2018-ban kezdtük el a felújítást, amikor már nem lehetett a tetőnek a beázásait úgy kezelni, hogy abból ne legyen nagyobb baj, úgyhogy elkezdtük az épületnek a rendbehozását először önerőből, a tetővel, illetve a pincében olyan injektálásokat a vízesedés megakadályozására, ami meg alulról kellett, hogy kezdődjön. Az elavult és beázó palatetőt az eredetiek szerint is cserép tetőre cseréltük ki. A nyilászáró cseréje megtörtént, új gépészeti megoldások születtek, új húzalozás a mai követelményeknek megfelelően, és a burkolatok, hideg és meleg burkolat cseréje is megtörtént, illetve a belső terek kialakításánál arra törekedtünk, hogy több funkciót töltsön be majd ez a ház. A földszinten megmaradtak az irodák, és egy nagyobb tárgyaló, egy új recepció és várószoba került kialakításra, és ebben a hivatali struktúrában helyet kapott egy főgondnoki, főjegyzői szoba, hiszen nálunk kettős elnökség van, a püspök mellett van egy világi vezető is, az egyházkerület főgondnoka, akinek eddig nem volt saját helye, most kialakítottuk ennek. Én üzenetértéket tulajdonítok, hiszen ezt a kettős vezetést, ezt szerettük volna kihangsúlyozni. A középfolyosó megnyitása volt az egyik fontos feladat. A belső tereket nem akartuk nagyon megváltoztatni. Az utcafronti résznek az egybefüggő terei azok nagyon fontosak, hangsúlyosak. Egyrészt igazodjunk ehhez a polgári jelleghez, de az emeleti részben is a hivatali funkciók fontossá váltak. A külügyi munka, a missziói, kommunikációs, a egyházkerti grafikus munkaterület, illetve itt fönt is van egy nagyon jelentős rész. A püspök mellett dolgozik a püspök helyettes, a egyházkerti lelkészi főjegyző, neki is egy külön fogadó szobája van, és természetesen megmaradtak azok a fogadóterek, amelyekben szintén ezt vettük figyelembe, hogy nem csak a polgári szépség jelenjen meg, hanem olyan átrendezhető teret, amely fogadásokra, tárgyalásokra, kisebb ülésekre is alkalmasak, meg a nagy terek összenyitásával akár művészeti, kulturális, tudományos, egyházpolitikai találkozókra ad lehetőséget. Egy olyan 60-70 fő befogadására képes tárgyalótér jött létre, ahol megvannak az audiovizuális felszerelések. Még talán annyi izgalmas, hogy a könyvtárszobában egy olyan püspöki könyvtárat kezdtem el kialakítani, ami majd itt marad az utódaimnak, ami pedig az én lelkemnek nagyon fontos volt, hogyha azt mondjuk, hogy a püspöki hivatal irányítja az egyházkerület lelki, szellemi, teológiai és igazgatási ügyeit, akkor itt legyen egy olyan kifejezetten lelki feladatokat betöltő imaterem, amelyik a munkatársi körnek is a különböző találkozások áhítat jellegű részét be tudja fogadni. A háznak tulajdonképpen tényleg ez a debütálása, mert a koronavírus járvány miatt még olyan ünnepélyes átadást nem tudtunk sor keríteni, ahol az egyházkerület vezetése meg tudott volna jelenni, és mondjuk a munkatársakkal egy olyan áhítatot tarthattunk volna, ami ezt a imatermet fölszentelhetővé teszi.
A püspöki hivatal épülete műemléki védelem alatt áll, ez alapvetően meghatározta a munkálatokat. Virányi Zsolt építész, a tiszántúli református egyházkerület műemléki tanácsosa.
A ház 1885-89-ben épült, és az elmúlt 110-120 év alatt folyamatosan az egyház kerületi igényeknek megfelelően alakították, újították, változtatták a belső elrendezését. Volt itt püspöki lakás az emeleten, felszabdalva helyiségeket, folyosókat, és az egyház kerület célja volt ennek az épületnek visszaadni az eredeti funkcióját, hogy csak mint püspöki hivatal működjön, szolgálati lakás nélkül. Ezért a legnagyobb beavatkozás az emeleten történt, hogy ilyen szép egyben nyitott tereket láthassunk és használhassunk a későbbiekben.
Az, hogy műemlék ez az épület, ez mennyire befolyásolta a munkát, még mindenben kellett erre odafigyelni?
A műemléki védelem főleg a külső homlokzatok felújításánál volt jelentős. Nyilászárók osztásrendszerébe, anyagába, színébe voltak megkötések. A belsőben pedig a burkolati típusok, igyekeztünk az eredetihez közel álló parkettákat, sőt annál mondhatom, hogy szinte jobb minőségű anyagokat kiválasztani, hogy újabb 100 vagy még több évig használhassa az épületet, a egyházkerület.
És mennyire volt nehéz ezt összeegyeztetni a 21. század igényeivel, hiszen itt van egy olyan igény, hogy egy püspöki hivatal funkció és méltóságának meg kell felelni, de közben ide emberek járnak dolgozni. Igen. A korszerű technikával, a világítástól elkezdve az informatikáig, gondolom ezek sem voltak egyszerűek, hogy ezt összeegyeztessék.
Minden vezetéket, kábelt igyekeztünk elrejteni, minél kevésbé látszódjanak. Az emeleti tereknél volt egy olyan igényünk, elvárásunk, hogy ez egy reprezentációs célú helyiségek sorozata, összenyitási lehetőséggel, szóval itt nagyobb rendezvényeket is akár lehet tartani. Így a hűtés-fűtés volt a legnagyobb olyan gépészeti beavatkozás, amit nem szerettünk volna, hogy beltéri egységek csúfítsák el a belső tereket, így a mennyezeten keresztül lett a befúvás, és a padlástérben van elhelyezve minden gépészet.
Ami még egy érdekesség szerintem, hogyha valaki járt korábban itt, hogy amikor feljött az emeletre, pont azért talán, mert hogy püspöki lakásfunkció is volt itt ebben az épületben, egy zárt ajtó fogadta, és ezzel úgy meg is tört a lendület, vagy legalábbis az eredeti arculata, mint hogyha egy kicsit sérült volna ennek az egyébként tekintélyes térnek, ami most már megint fogadja az embereket, ugye? Tehát ezt jól érzékelem?
Ezek az utólag beépített ajtók, nyilászárók, válaszfalak, kárddal ellátott vizes blokkal folyosón, ezek mind csorbították ennek az épületnek a szépségét, eleganciáját, és ezt állítottuk most helyre.
Úgy, ahogy eredetileg elképzelték? Tehát most annak nagyjából megfelelő az arculat?
Az egyházkerületi levéltárban felelhetők az építéskori alaprajzok, amikhez képest valószínűleg már a megépüléskor is eltérhettek, mert nem minden válaszfal ott volt, ahol az eredeti alaprajzokon, de mégis azok építéskori válaszfalak, szóval valószínű, hogy már építés közben is voltak eltérő igények. A később épült válaszfalak egyértelműen elkülöníthetők, voltak ajtók minden a 60-as évek műszaki megoldásait tükrözték, és mi igyekeztünk az eredeti alaprajz szerinti kialakítást figyelembe venni, és kibontani minden utólagos beépítést. Ez volt a kiinduló pont, hogy újra az eredeti belső alaprajzi rendszer legyen.
Csak úgy gondolom, most ez vajász színvonalú, hogy remélhetőleg a következő pár évtizedben megint csak nem kell hozzányúlni.
Hát kivitelezők is igyekeztek, és az egyházkerület is igyekezett olyan műszaki megoldásokat kiválasztani, ami nem egy kis időre szólnak, hanem hosszú távra.
A belső terek kialakításáért Nagyné Koch Noémi belső építész volt a felelős.
Nagy megtiszteltetésemre felkértek erre a munkára. Gyakorlatilag itt az elején már sok minden eldőlt, mire én ide kerültem, és építész szemmel már mindazt, amit az imént elmondtak, már azt elvégezték, vagy legalábbis folyamatban volt, és az én szerepem abban nyilvánult meg, hogy egyrészt belső építészetileg azokat a megoldásokat, amik itt elhangzottak, a gépészeti elektromos csövezés és minden más, ami a szemnek nem kívánatos, de fontos egy ekkora épület élet, azt én formába öntöttem, és az épület jellegét tiszteletben tartva, például ezeket az álmenyezett rendszereket, és ezzel együtt a világítási koncepciókat én terveztem meg. Ez volt az első beugróm, ami gyorsan el kellett végezni, és hát természetesen együtt kellett gondolkodni a püspöki hivatal működését, funkcióját, együtt átgondolva a munkatársakkal, hogy hogyan lesz a legcélszerűbb kialakítani mind az irodákat, mind a kiszolgáló egységeket, úgyhogy így kapcsolódtam én be a munkába, és hát amikor már mindez az úgynevezett vázlattervek is elkészültek, és folyhattak a belső építészeti munkálatok, akkor tudtunk magára a berendezésre koncentrálni. Hát nagyon szerencsések voltunk, mert ez a központi tér, ugye, ezzel a nagyon szép klasszikus garnitúrával abszolút a polgári ízlést tükrözi. Ehhez ilyen módon terveztem még vitrineket, illetve a püspöki iroda az, ami még ezt a klasszicista bútorzatot tovább viszi, és finoman 21. századian, de azért azokat a jegyeket mutatja, amit én azt hiszem, hogy ma kortársként így tudunk megfogalmazni formailag, és az összes többi helyiség, a kisebb tárgyalók és az irodák, azok pedig nyilvánvalóan a kor anyagával, a költségkímélés és a rendkívüli strapabíróság tulajdonságai miatt így van, lettek berendezve, de azért ott is igyekeztünk odafigyelni, hogy azért a sablonos és semleges formavilágot kicsit megfűszerezve, tehát nyilván ez egy munkahely, nyilván itt dolgozni kell, de azért igyekeztünk a részletekkel ilyen módon finoman bánni.
Azt hiszem az a legnagyobb elismerés, amikor egy ilyen klasszikus térben az új és a régi nem különül el.
Igen, hát együtt gondolkodtunk, együtt választottunk, én nyilván ajánlásokkal segítettem a választásokat. Nem titok, hogy nyilvánvalóan klasszicizáló bútorokat ma is lehet kapni, és tudtunk volna olyat is választani, de azt gondoltuk, hogy ez nem lett volna egy őszinte megoldás. Mi itt a 21. században 21. századi megoldásokat keresünk, úgyhogy tiszteletben tartjuk mindazt, amit az épület megkíván.
2020 végére elkészült a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki hivatalának több ütemben kivitelezett átfogó korszerűsítése, amit a járvány miatt igazán most vehettek birtokba. 3 év alatt kívül belül mondhatni tetőtől talpig megszépült az 1889-ben átadott műemléképület. A beruházás mintegy 550 millió forintból valósulhatott meg, erről hallottak.